A prédikáció alapigéit a felolvasott ige szakaszokból a Sámuel második könyve 19. fejezetének 7. verséből és a Galatákhoz írt levél második fejezetének 20. verséből olvasom. Hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Kedves testvérek, titokzatos az emberi lélek, képes azt szeretni, akitől menekülnie kellene, és képes azt gyűlölni, aki pedig megmenthetné őt. Erre utal a mai újszövetségi igénk Péter és Pál vitájáról és a galáciai gyülekezet kritikus helyzetéről, de ezt mondja az újszövetségi ige szakasz Joáb hadsereg parancsnok és Dávid király szóváltására emlékeztetve. Érdekes, hogy ezek a réges-régi szavak a mai társadalmi környezetben is előfordulnak. A legutóbb 10-12 évvel ezelőtt figyeltem fel rá, hogy a nyilvánosságban is megjelent, mégpedig a Nobel-díjas kertész Imre idézte ezt, ezeket a szavakat, mondhatni látnoki módon, amikor nem sokkal halála előtt egy interjúban így jellemezte az akkori Németországot, ahol akkor élt, hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Azoktól félsz, akitől nem kéne félni, és azoktól nem félsz, sőt hívogatod, akiktől pedig félned kellene. Így emlékeztetett Joáb szavaira, amit Dávidnak mondott. És valóban azt látjuk, hogy ezek tényleg látnoki szavak voltak, amit 10-12 éve még nem gondolt senki, amire még nem gondolt senki, azok most beteljesednek, és napról napra halljuk a híreket, hogy bizony rosszul döntött Európa, vagy dönt, és valahogy elfelejtette, hogy kitől kellene félnie, és kit kéne szeretnie. Kik a barátai, és kik az ellenségei. De hát ilyen az emberi lélek, és még a legnagyobb, aki még Dávid király is ilyen volt, és erről szólt az ószövetségi mai napi ige szakaszunk, bizonyára ismerjük, de hadd idézzem fel azok számára, akik talán nem mostanában olvasták ezt a történetet. Ugye arról szól ez a konfliktus, hogy Dávidnak sok-sok fia volt, sok felesége, és ez az Absalom, ez egy a legtehetségesebb volt közöttük, a harmadik gyermek volt a harmadik feleségétől, és úgy látszik, hogy ő volt a legrátermettebb, mert aztán odáig jutott az életében, hogy úgy látta, hogy jobban tudná vezetni az országot, mint az apja. Maga mellé tudta állítani Izrael törzseinek nagy részét, kedveskedéssel, hízelgéssel, ügyes politikushoz méltó magatartással. Olyannyira, hogy aztán az apjának menekülnie kellett előle. Néhány hűséges emberével ott hagyta Jeruzsálemet is, és a hegyek között bujkált, és Absalom utána ment nagy sereggel, hogy majd ott legyőzi végleg egy végső csatában az apját, de ez nem így sikerült, egy erdőben folyt a csata, és azt írja a Biblia, hogy hát Joáb hadseregparancsnok és még néhány hűséges tapasztalt katona vezetésével Dávid serege és az erdő közösen legyőzték Abszalonnak a nagyobb seregét. És úgy történt, hogy a menekülés közben Abszalon összvére beszaladt egy nagy tölgyfa alá, ágasbogas tölgyfa alá, és azt írja a Biblia, hogy a hajánál fogva fönnakadt a fán, és az összvér kiszaladt alóla, és ott függött ez a fiatal ember, úgy látszik büszke volt erre a haj koronájára, elképzelhetjük, hogy mekkora lehetett, hogyha még ott órákon keresztül ott függött rajta a hajánál fogva a fágai között, és nem tudott kibogozódni belőle. Úgyhogy ott találtak rá a Dávid katonái, akik nem mertek hozzá nyúlni, mert Dávid megparancsolta a három hadvezérének, a katonák füle halatára, hogy Abszalont azért kiméljétek, hogyha megtaláljátok. És végül, amikor Joáb a hadvezér meghallotta ezt, akkor saját maga ment oda, és három dárdát döfött a szívébe. Olvassuk. És hát így ért véget aztán a csata, és menekült aztán erre a híre mindenki, hanyat homlok az ellenség közül. És amikor Dávid meghallotta ezt a hírt, értesült róla, akkor tette azt, amit hallottunk az Ószövetségi ige szakaszban, hogy nagy gyászba borult, és hangosan jajveszékelt Abszalon a fia halála miatt. Úgyhogy a győztes sereg szégyen szemre vonult be a városba, mintha vert sereg lenne, és ekkor fordult Joáb parancsnok Dávidhoz, és figyelmeztette ezekkel a szavakkal, hogy hát ha nem hagyod abba ezt a jajgatást, akkor tényleg elveszítesz mindenkit, hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek, és jobban örülnél, hogyha mi mindannyian odavesztünk volna, csak a te lázadó fiad az Abszalon életben maradt volna. Aki mindannyiunk életére tört, és a te életedre is, meg a tieid életére is tört. Így emlékezünk, és emlékeztet az ige erre a furcsa helyzetre, amit aztán Péter és Pál vitájában is tetten érhetünk, hiszen ott meg arról van szó, hogy a galaták felismerték az életet a Krisztusban, megkapták a Szentlélek ajándékát, egy új jövő tárult ki előttük Pál apostol igehirdetése nyomán, amikor a magukra értették, és érvényesnek tartották, és el is fogadták a Krisztus értük hozott áldozatát, és aztán jöttek Jeruzsálemből az ottani keresztények, ottani testvérek, azok is keresztények voltak, és amíg Pál már távol volt tőlük, akkor elmondták nekik, hogy jó, ti galaták, rendben van, hogy keresztények lettetek, de lenne még egy tovább lépés, hogyha megtartanátok a zsidó törvényeket is, amik ránk vonatkoznak, körülmetékednétek, megtartanátok az étkezési szokásainkat, a szombatot megünnepelnétek, és akkor lenne teljes ez a változás bennetek. És hát Pál, amikor visszatért, akkor ebben a vitába keveredett nem csak a galatákkal, hanem a jeruzsálemiekkel, sőt, még az ő barátaival is, például Péter apostollal, aki értette Pálnak a gondolatait és az üzenetét, és amíg nem jöttek a jeruzsálemiek, addig együtt is evett a pogányokkal az ő szokásaik szerint, és nem akart semmit se rájuk kényszeríteni, de amikor megjöttek Jeruzsálemből, akkor azt olvassuk, hogy visszavonult a pogány testvérektől, és a jeruzsálemiekkel kezdett étkezni az ő szokásaik szerint, és ebbe a képmutatása magával rántotta több testvért is, még Barnabást is. És akkor Pál megfeddi Pétert, akárcsak Joáb megfedette Dávidot, és azt mondja, hogy hát ha te pogány szokás szerint élsz zsidó létedre, akkor hogyan akarod, hogy majd kövessenek téged a hitben ezek az emberek? Mert nem lehet, hogy leromboljad azt, amit korábban felépített a Szentlélek. Nem lehet, hogy mindent tönkre tegyél ezzel a magatartásoddal, hangzik a vita Péter és Pál között. És ez a kereszténység történetében is mindig egy veszély, és a mi számunkra is egy visszatérő veszedelem, hogy hiába értjük meg az evangéliumot, és hiába változik meg az életünk, szeretünk visszatérni a régihez. Visszatérni a törvényeskedéshez. És ez a mi gyülekezetünk is nyilván ebben a kísértésben benne van, és az egész egyházunk is, és ezért éreztem ezt nagyon időszerűnek, ezeket a szavakat, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy miben érvényes ránk ez, hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Hogy hogyan akarunk mi visszatérni azokhoz, aki a vesztünket akarja. Itt Pál apostol azt mondja, hogy a törvényt akarod szeretni, aki pedig az életedre tör, aki pedig elpusztít, aki pedig eddig se tudott segíteni rajtad, aki csak követelményeket állít, aki széthúzásokat fog támasztani, aki csak ítélkezésre indítja a magukat erőseknek tartókat. Vissza akarsz térni a pletykálkodáshoz, hogy mindenkiben a rosszat láss, hogy azt fedezd fel, hogy hol vét a törvény ellen, hogy hol nem viselkedik rendesen, ahogy kéne. Mert megvannak az illedelmes dolgok, a szokások a gyülekezetben, aminek lennie kéne. Hogy ki hogyan viselkedjen, ki hogyan öltözködjön. Most lehet, hogy nálunk nem az étkezésen múlik ez, mert mindenki azt teszik, amit akar. De vannak ezernyi másfajta dolgaink, amikre betörvénykezhetünk a másik felett, ítélkezhetünk fölötte. És megmondhatjuk neki, vagy másoknak a háta mögött, hogy hogyan kellett volna viselkednie, hogyha igazán keresztjén lenne. Hát ez a visszatérés. Ez a visszatérés a régihez, a törvényhez, a törvénykedéshez, az ítélkezéshez, amikor tudni véljük, hogy milyennek kéne lenni a másiknak, hogy hogyan kéne viselkednie neki ahhoz, hogy jó keresztény legyen. Nincs meg ez közöttünk, nincs meg ez az egyházban, dehogy is nincs. Nagyon is megvan. Milyen veszedelem ez? Azt a szereted, akit pedig téged gyűlöl, aki el akar pusztítani, mert ez elpusztítja az embert. Ez a fajta törvénykedés, ítélkezés, ez nem vezet életre. Azt mondja Pál apostol, hogy senki sem igazul meg a törvény cselekvése által. Senki sem igazul meg. Ez nem igazítja meg az embert. Ez csak elpusztítja, ez tönkreteszi. Vigyázzatok erre, mert könnyen fenyeget ez a veszély benneteket is, mint ahogy a Galatákat fenyegette, és ezért aktuális mindig ez az ige. Vigyázzatok erre, hogy ne térjetek vissza a régihez. És nem megoldás az sem, hogy figyeljétek meg, hogy hol érzitek jól magatokat. Mert én elhiszem, hogy sok keresztény nagyon jól érzi magát az ilyen gyülekezetekben, ahol mindent jól tudnak, ahol mindenfelül ítélkezni tudnak, ahol megmondják, hogy ki a rendes ember és ki a jó ember, aki hogyan kell viselkedni, mert ez könnyű. És sokan vágynak erre. De ez még nem jelent semmit, hogy jól érzed magad ebben, hogy jól érzed magad a rosszban, hogy jól érzed magad, és biztonságban érzed magad valahol, mert az Isten jelenléte az sosem ilyen. Az mindig vonz is bennünket, és valóban lelkesít bennünket, de mindig félelmetes is. Mindig kicsit rosszul is érezzük magunkat az ő jelenlétében, mert mindig kihívás elé állít bennünket. Mindig azt kell éreznünk, hogy meg akar minket változtatni, és ezt nem szeretjük. Ezért fontos például az Isten tiszteletünknek a rendje és a formája. Nem kell, hogy nagyon mindenben jól érezzük magunkat, kell egy kicsit, hogy erőt fejtsünk ki. Így adjuk meg a tiszteletet az Istennek. Hogyha valamit fölemel rajtunk, és valamit valamit úgy érezzük, hogy nem a legkényelmesebb nekünk ez a dolog. Tehát azt nem mondja senki, hogy hát nem éreztem elég jó magam. Nem biztos, sőt, biztos, hogy nem kell, hogy eléggé jól érezzük magunkat. Az kell, hogy kihívás legyen számunkra. Egy kérdés legyen mindig, és egy megkérdőjeleződésünk, amikor Isten közelében vagyunk, akár egy ige hirdetés során, akár egy Isten tiszteleti együttlétünkben, liturgiánkban, munkánkban. Mert mi olyanok vagyunk, az emberi lélek olyan titokzatos, hogy valóban gyűlöljük azt, aki változásra indít bennünket, és szeretjük azt, aki hízeleg nekünk, aki azt mondja, hogy jó vagy, így maradjon minden úgy, ahogy van. Nem kell semmit se változnod. Valóban olyanok vagyunk, hogy gyűlöljük, hogyha várnunk kell, gyűlöljük, ha odavisz valaki bennünket, ahogy Péternek mondja Jézus, amikor megöregszel, odavisznek, ahova nem akarod. Hát azt szeretjük, hogyha oda megyünk, ahova akarunk. Azt szeretjük, hogyha magunk irányíthatunk mindent. Vigyázzunk erre, vigyázzatok erre. Nem az jó nektek, akik azt gondolod, hogy segít, akiről azt gondolod, hogy felé kell fordulnod. Azt mondja Pál apostol, vegyétek újra és észre is, az egyetlen valaki felé forduljatok, aki igazán szeret benneteket, és azt szeressétek. Ne azt gyűlöljétek, a Krisztust, aki az életét adta értetek, hanem ő felé forduljatok, és őt szeressétek, aki szeretett benneteket, aki szeret benneteket, aki a legjobban szeret benneteket, aki az életét adta értetek, ő felé forduljatok, és őt hallgassátok. Csendben, őt hallgassátok. Mert ebből van az üdvösség. Nem a cselekedetekből van, hanem a hallgatásból, a Krisztus hallgatásából, a feléfordulásából, a csendből. Legyetek csendben vele. Hallgassátok őt, hallgassátok az ő igéjét. És próbáljátok megérteni, hogy mit jelent ez a számotokra. Forduljatok felé bizalommal. Elég ő neked. Elég ő neked. Nincs más a szükséged. Elég ő neked teljesen. És forduljatok felé azzal a szándéka, hogy engedelmeskedtek neki, amit ő parancsol nektek, és az ő parancsa pedig az, amit már mondtam is többször, de ismét mondom, az ő parancsa az, hogy boldogok legyetek. Ez az ő akarata. Hogy az ő gyermekei, az övei boldogok legyenek. Mindenek ellenére. Mindenek ellenére és mindenek között. Nemet mondva a boldogtalanságra, nemet mondva a kétségbeesésre, a reménytelenségre, a hitetlenségre. Boldogok legyetek. Nem azért, mert okotok van rá, nem azért, mert ez a világ olyan hely, ahol mindenki boldog lehet, hanem éppen annak ellenére, hogy ez nem olyan, és mégis lehettek azok. Egy képpel szeretném befejezni az üzenetet, hogy mit is jelent a feltámadott Krisztussal együtt lenni, és mit jelent, hogy él bennem ő. Henri Bouladot olvastam a napokban, aki most már talán Bulát Henriknek is mondható, hiszen magyar állampolgár lett, talán egy éve, ez az egyiptomi szerzetes, aki írta egy 15-18 évvel ezelőtt, a 2000-es években, hogy Franciaországban járt, és látott egy evangéliumi színdarabot, amelyik nagyon megragadta, szinte csak bibliai igékből állt a szöveg, és Jézus életét mutatta be, és amikor a feltámadáshoz érkeztek, akkor ő is izgatottan várta, hogy majd hogyan is jelenik meg a színdarabban a végén a feltámadott Krisztus. És azt látták a nézők, hogy a hegy gyomrából, a sírból jönnek elő az emberek. Az egyház, keresztények. Mi? És így fejezte ki, ahogy írja megrendítő erővel a rendező, hogy a Krisztus feltámadásában mi vagyunk a részesek, hogy bennünk él ő itt ebben a világban. A feltámadott Krisztus. Élettőbbé nem él, hanem él bennem a Krisztus. A gyülekezetben él, bennünk él. Mi vagyunk a feltámadott Krisztusnak a képviselői ebben a világban. Annak az örömnek, a feltámadás örömének, annak a hitnek, annak a reménységnek, annak a boldogságnak. Mi vagyunk azok. És ezt kell képviselnünk, azt az újat, ezt az egészen újat, ezt a csodát, ezt a szabadságot, ezt a szeretetet, ezt az örömet. Ez az Isten akarata, ez a Krisztus hívása. Ne térjetek vissza a régihez, az ítélkezéshez, a pletykálkodáshoz, a szomorúsághoz, a reménytelenséghez, a kétségeskedéshez, hanem legyetek újak, mert lehettek, mert azok vagytok. A feltámadott Krisztus hordozói vagyunk. Mi keresztények, mi a gyülekezet, mi az egyház. Isten adjon nekünk ehhez hitet, bátorságot és erőt, hogy be tudjuk teljesíteni a mi hivatásunkat és küldetésünket. Hogy ne azt szeressük, aki gyűlöl bennünket, hanem azt szeressük, aki az életét adta értünk szeretetből. Amen.